Mi történt a legutóbbi aukción? Mit emel neki?
BÁV 85. művészeti aukciója múlt héten kedden és szerdán lezajlott, és összességében azt gondolom, hogy egészen jó eredményeket hozott, elsősorban a második nap, talán az még jobb volt, mint az első. Voltak rekord leütések, mint például a legfontosabb festmény Vaszary Jánosnak a Kilátás a művész műterméből című képe, amit végül 80 millió forinton ütöttünk le, ez árverési jutalékkal növelve 100 millió forintot jelent, tehát ez volt az árverés legjelentősebb tétele, de nagyon szépen elmentek más képek is. Luigi Nononnak a nagyméretű panoráma képe, vagy Riperonai Józsefnek egy gyönyörű körtvélyesi kastélykertet ábrázoló kis pasztelképe, de összességében egy jó hangulatú árverés volt.
Mik az új trendek?
Hát az új trendek alapvetően mindig azt szoktam mondani, hogy modernizmus. Tehát teljes egészében a modern művészet felé fordult a világ, és fordult az új műgyűjtés. Bármilyen jó és bármilyen kvalitásos klasszikus tárgyakat veszünk föl, sokszor védett műtárgyakat, jóval nehezebb ezeknek az értékesítése, mint mondjuk a 20. század modernizmusai a század első felébe, vagy a későbbi évtizedekből, ne adj Isten akár a saját korunkból, így a 21. század kezdetéről. Tehát én azt látom, vagy mi azt látjuk, hogy minden a modernizmus felé mutat, és a 19. század, vagy a még korábbi századok, az úgynevezett historizáló vagy historikus művészettörténeti korszakok egyre kevésbé vannak fókuszban a gyűjtők előtt.
És mi a helyzet például az antikvitással? Kezd elveszni az érdeklődés abszolút ez iránt, a műfaj iránt?
Lecsökken. Tehát ma egy barokk képet eladni valakinek, vagy egy 18. századi szobrot, az sokkal nehezebb, mint ezelőtt 30-40 évvel, és most is érdekes példák voltak rá, hogy olyan tárgyak, olyan védett műalkotások, amelyeket egykor nagyon komoly pénzekért, még a 20. század második felének derekán, 60-as, 70-es években egykori bávárveréseken vettek, azokat ma nem tudjuk ugyanilyen komoly pénzekért, vagy akár egyáltalán értékesíteni, mert nincs rá érdeklődés. Nincs rá az a versenyszellem, mint ami akkor volt. Ez egy egyértelmű stílusváltozást mutat, de ugyanezt el lehet mondani más művészeti ágakban, a műtárgyak világában is. Egy modern kerámiát sokkal könnyebb ma eladni, mint mondjuk egy dísztárgyat a 19. század második feléből.
És hogyha nem sikerül ezeket eladni, akkor milyen sors vár rájuk?
Bármelyik tétel, amit ugye nem sikerül eladni az árverésen, az az árverés követően, de még az árverés alatt, tehát amire nincs licit, azt vissza lehet kérni. Rögtön az árverést, mikor befejezi az árverésvezető, akkor kezdődik a visszakérés, ami azt jelenti, hogy a megmaradt tételek számait újra felolvassa, és akkor lehet licitálni. Mert például van olyan ember, aki nem licitált rá, mert egy másikra szeretett volna, de arról lemaradt, és úgy gondolja, hogy akkor ezt megveszi adott esetben kikiáltási áron nagy többségébe, de van, hogy ilyenkor is elkezdődik még akár egy kisebb licitharc is. Tehát ott az árveréssel lezajlik egyszer a visszakérés, és azért utána még nyitva vannak a kapuk, utána még azért van egy érdeklődés, hogy az el nem kell tételeket így kikiáltási áron plusz jutalékkal növelten meg lehet vásárolni. És amikor ezeket lezárjuk néhány nappal az árverést követően, akkor a végleg kimondhatóan el nem kelt tárgyak esetében az történik, hogy kiértesítjük a beadót, illetve hát az ma már online követi mindenki, tehát nagy részt tudja is. Visszavonja az árverésről is, két lehetőség van. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha méltónak tartunk egy tárgyat arra, hogy BÁV árveréssel szerepeljen, akkor arra is méltó, hogy egy BÁV galériában ki legyen téve. Tehát akkor visszavonja az árverésről is, megpróbálunk adni egy olyan bizományosi konstrukciót, ami mindkét félnek megfelel, és akkor nálunk marad már fix áron bizományba, vagy hogyha nem sikerül ilyen, vagy meggondolja magát a tulajdonos, akkor visszavonja az árverésről és hazaviszi.
Ugye említette, hogy online zajlanak ezek az aukciók?
Nem online zajlanak, hanem online is. Ma hibrid árverésen lehet licitálni a teremben, lehet előre vételi megbízást adni, vagyis megbízni a házat, hogy egy bizonyos összegért arra a tárgyra licitáljon. Lehet kérni telefonos licitálási lehetőséget, amikor a kollégák felhívják az illetőt az adott tárgynál, és a telefonon keresztül mondhatja, hogy meddig megy, és lehet az online aukciós platformunkon otthon a fotel kényelméből online is követni az árverést és online licitálni. Ez a négyféle árverezési mód van, mindegyik együtt játszik egy ilyen kiemelt művészeti aukció.
Az anonimitás megtartása véget nem jelennek meg személyesen, fizikailag az aukciós teremben?
Hát ez általában igen. Tehát ma már elmondható, hogy a nagyértékű tárgyaknál esetében többnyire közvetítők vagy megbízottak azok, akik végrehajtják a árverezést. Nagyon ritka az, hogy egy-egy komoly gyűjtő személyesen is jelen van. Én nem azt mondom, hogy nincs erre lehetőség, inkább az idősebb korosztályból. A fiatalabbak esetében, vagy az elfoglaltabb üzletemberek esetében ezt már szinte mindig valamilyen, vagy online, vagy telefonos formában oldjuk meg. De ez egyszerűen azzal jár együtt, hogy régen ezt nem lehetett biztosítani. Tehát régen ott kellett lenni a vevőnek, nem voltak még ezek a más kommunikációs csatornák, ma pedig hát mindenki időt, energiát spórol meg azzal, hogyha csak az adott tárgyra koncentrál, és mondjuk nem kell végigülnie egy 300 tételes napot egy árverésen azért, hogy két tételt megpróbálja megvenni.
A kikiáltásra kerülő tárgyaknak hogyan zajlik a biztosítása?
Minden tárgy nálunk biztosítva van, tehát onnantól, hogy felvesszük, a BÁV-nak van egy nagy-nagy csoportos biztosítása, egy óriási keretösszeg, és abba kerül be. Alapvetően a kikiáltási árig van biztosítva az árverés előtt, utána pedig nyilván azon az áron, amin leütöttük, tehát ilyenkor változik egészen addig, amíg el nem viszik. De hát ez egy nagy csomag része, hogyha netán valami baj történik, akkor értelemszerűen kártalanítani tudjuk azt a beadót, aki a tárgy, és nyilván nem akarunk senkinek se rosszat tenni. Hála Isten, nem nagyon fordul elő, hogy ilyen probléma legyen.
Ugye két napos volt az aukció, és az első napot inkább a luxus határozta meg, ami ékszerekben, órákban nyilvánult meg. Meséljen erről.
Nyilván az ékszerek, órák, ezüstműtárgyak, még az ezüstműtárgyak inkább beletartoznak a műgyűjtés kategóriájába, az ékszerek, órák sokkal inkább befektetési dolgok, hiszen itt órák esetében többnyire nagyértékű karórákra kell gondolni, ékszerek esetében pedig, tehát egyáltalán nem arról szól, hogy ezek most feltétlenül mind régi ékszer, vannak a legújabb trendek szerinti nagy és drága ékszerek, mostani kortárs ékszertervezők tárgyai, tehát ez mindenféleképpen egy luxus, hiszen aki egy 5-10 millió forintos ékszert megengedhet magának, ez azért lássuk be a mai világban luxus, meg az is luxus, hogy licitál-e valaki 32 millió forintos kikiáltási áru Rolex órára. Tehát ezért mondtuk, hogy ez a luxus. Az ezüstneműk is inkább olyan asztalneműk, ezüsttárgyak, kiöntők, kancsók, tálak, egyebek, amelyek azért a régi polgári világban is a tehetősebbek asztalait díszítették. Tehát talán ezért lehet azt mondani, hogy ez az a nemesfémekből álló első nap, amely abszolút luxus kategória. Ellentétben a második nappal, ahol ugye festmények, bútorok és a különböző más műtárgyak, kerámiák, üvegek, fegyverek, egyebek szerepelnek, azok inkább a klasszikus értelembe vett műgyűjtés darabjai.
Nem tudom, hogy mennyire tartja a kapcsolatot a licitálókkal. Van esetleg rálátása, hogy az ön által említett horroráron, hát mindennapi ember számára horroráron leütött órát az illető hordja a karján, rohangál az utcán vele? Vagy ezeket milyen célra használják? Használati tárgyként kezelik, vagy műtárgyként?
Persze van rálátásom, hiszen sok esetben ők vannak a fülemen. A legtehetősebbek, és azok, akik a legtöbbet tudják műtárgyakra áldozni. Azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés a trezorálás. Illetőleg most egy ékszer esetében is, nyilván vannak olyan ékszerek, amit egy nő nem hord minden nap, hiszen egy 10 milliós gyűrűvel az ujján, egy hatalmas brille nem fog minden nap munkába menni, vagy a dolgát intézni, hanem azt alkalomra veszi fel. Éppen ugyanilyen egy óra is. Nyilván a mindennapi használatra lehet, hogy bőven elegendő egy 2,5 milliós óra, de adott esetben, ha valakinek van egy ilyen Rolex-e, akkor azért az egy kiemelt eseményen mégiscsak, ahogy a nőknél az ékszer, ugye a férfiaknál a márkás karóra lehet egy státuszszimbólum, mint ahogy amikor valaki megvesz 100 millió forintért egy vasariképet, az se azért veszi meg, hogy betegye a raktárába, hanem azért, hogy valószínűleg az a kép hamarosan a nappaliát fogja díszíteni.